Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Folytatjuk a beszélgetést Laposa Julcsi junior Prima és Arany Páva nagydíjas népzenész, népdalénekessel, zenei mediátorral, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és hát ott hagytuk abba, hogy vannak nehezebb és vannak könnyebb pillanatok, vannak az utunkon akadályok, és az elmúlt két év sem volt könnyű. A Covid, a pandémia miatt, ami azért nagyon sok területet megakasztott, az életünket, a mindennapjainkat, és gondolom, hogy művészként sem volt ezt könnyű megélni. Hogyan tekintesz vissza erre az elmúlt két évre?
Nagymamám egy nagyon bölcs asszony, és ő így nagyon így belénk verte ezt a mondást, hogy lányom, ami nem öl meg, az megerősít. És annyira ezt tartottam mindig így szem előtt ebben az elmúlt időszakban, hogy ettől én csak erősebb leszek. Úgy is fog jönni valami olyan dolog, olyan gondolat, ami előbbre fog vinni, ebből a helyzetből is ki fogok lábalni, hisz nekünk 2020-ba beütött ez a vírushelyzet márciusban, és egy jó fél évig nem voltak azért koncertek, tehát teljesen leállt a zenekar, leállt a kultúrának a világa. Nyilván áttértünk az online platformokra, de hát azt megszokni, meg megélni, teljesen
nem ugyanaz.
Az nem az érzés, az nem ad akkora örömet, ha én látom a te szemedet, és ha rám mosolyogsz koncert közben, hogy együtt énekelsz. Egy kamerának énekelek otthon, meg hegedülök, és igazából nem látom az interakciót. Na, ezt is megtanultuk nyilván kezelni, meg együtt élni ezzel a helyzettel, és akkor ment az útkeresés. Próbáltam ugye a francia diplomámmal kapcsolatban elhelyezkedni elsősorban, hogy akkor a nyelv is akkor egy multiba.
Tehát, hogy több lábon állni.
Több lábon állni, pontosan így multiba kopogtatni, hogy akkor megjöttem, itt vagyok, szeretnék dolgozni, fordítani, tolmácskodni, bármifajta munkát elvállalni, és sajnos mindig zárt kapukra leltem, nem fogadtak be magyarázattal, hogy hát nincs szakmai tapasztalatom ebben a világban, ugye én addig csak művészként funkcionáltam, ahogy kijöttem az egyetemről. Én csak a könyvírással, könyvek írásával és a zenélésből éltem. És hát akkor eltelt egy kis idő, és jött egy megkeresés Horváth Lacitól, a Fonó Budai Zeneházból, hogy milyen klassz lenne, Julcsi, hogyha egy nemzetközi hálózatot elkezdenél te a Fonónak építeni, és így ültem, és hallgattam, és így igazából nem jutottam szóhoz, mert azt gondoltam, hogy ez most komoly, ez tényleg, ez lehet az a munka, ami tulajdonképpen a kultúra és a nyelvek találkozása az én életemben. És hát akkor így hazamentem, gondolkoztam, mert egyből nyilván nem vágtam rá, hát meg kellett csípni magamat ötször, hogy jé, munka, ráadásul olyat, amit szeretnék.
Igen, és hát arról beszéltünk, hogy 4 idegen nyelven beszélsz, tehát
így
hogy
van.
Itt ez minden szempontból passzolt hozzád.
És igen, mondtam, úgyhogy egyből bele is vágtam ebbe a munkába egy évvel ezelőtt, tehát tavaly január végén, február elején, és hát munkálkodtam, dolgozgattam, hálózatot kezdtem építeni a Kárpát-medencében, klubokat keresni, elsősorban a V4-es országokban, úgyhogy nagyon-nagyon szép kis partnerlistánk van már a Fonóval kapcsolatban, de hát ugye a pandémia még mindig felülírja a dolgainkat, elég nehéz
külföldön. Rendezvényszervezőként sem könnyű.
Így van, tehát itthon sem könnyű, de még külföldön sem. Minden esetre azért még tartom a frontot, és próbáljuk a hálózatokat kialakítani. Azért volt szerencsém Manchesterbe eljutni most 2021. októberében, volt egy English Folk Festival, ahol szintén a Fonót képviseltem, és ott nagyon jó kapcsolatokat tudtam kötni, és beléptünk a European Folk Networkbe, aminek amúgy a Hagyományok Háza is már partnere, és ez is egyfajta kezdeményezés, hogy külföldi klubok és egyesületek tartsanak össze.
Tehát akkor azért sajnos azt kimondhatjuk, hogy könnyebb volt művésznek lenni a pandémia előtt, mint után.
Egyértelműen igen.
De milyen utak vannak most? Vagy mit lehet csinálni? Mondtad, hogy meg kellett szokni, hogy kamera előtt kell énekelni, azért a gyerekekkel is foglalkoztál. Hogyan lehetett ezt tovább vinni?
Rettentően hiányzik ez a gyerek közelség. Tehát én megszoktam azt, hogy bemegyek óvodákba, iskolákba, hangszerórát tartok, énekórát tartok, rendhagyó énekórákat. Ez most sajnos lestoppolták.
De a vírushelyzet miatt nem lehet.
Nagyon-nagyon hiányzik, megmondom őszintén, ez a fajta légkör. Vannak azért megkeresések, hébe-hóba így be tudok menni a rendszerbe, de nagyon nehéz, pláne most ebben az időszakban. És hát jött még egy fajta megkeresés, tovább gondolás időközben 2021-ben, ugyanis megszületett a Pajtakult, mint új kulturális mozgalom, és hát ebbe a projektbe is bevonódtam, mint Pajtakultnak az egyik nagykövete lettem. Megmondom őszintén, egy kicsit így kirémültem, amikor meghallottam ezt a szót, hogy nagykövet. Hát úristen, egy ember mennyi időt tanul ahhoz, hogy diplomata nagyköveti pályára lépjen, és nekem meg csak úgy ide szórnak egy ilyen pozíciót, vagy egy ilyen szerepet, egy ilyen nagyon nagy feladatokat elváró kifejezést, és hát kicsit megrémültem attól, hogy gyerekek, hát én nem vagyok nagykövet, de nyilván értem, hogy az szószoros átvitételben egyfajta kultúra közvetítés, egyfajta képviseletet vállalok ezzel a feladattal, ami meg szintén egy nagyon testhez álló feladat, mert a program keretein belül, nem tudom, Judit, biztos, hogy hallottál erről a mozgalomról. Igen. Az a feladatunk, hogy van Pár Julcsi, Kubiny Julcsi, még ebben ők is népdalénekes társaim, akikkel pajtákat kutatunk itt Kárpát-medence szerte, mégpedig olyan pajtákat, csűröket, amik rendezvény helyszínek. És megfogalmazódott a FONO vezetőjében, Horváth Laciban az a gondolat, hogy milyen klassz lenne ezeket a pajtákat kulturális, még több kulturális rendezvényel megtölteni, koncertekkel, beszélgetésekkel, építészeti beszélgetésekkel, kézműves foglalkozásokkal, tehát nem azt mondom, hogy a kultúrházak helyett egy új kulturális közeget teremtünk.
De egy szabadabb közegben.
És tulajdonképpen ez 100-200 évre visszamenőleg is, hát az őseink hagyatéka volt az, hogy pajtákban élték az életüket, ott dolgoztak, csak mi egy szórakozás, egyfajta kulturális tölteléket vinnénk ide, amivel az embereket kikapcsolnánk a mindennapokból, és hát ilyen pajta gyűjtők lettünk, és ma már több mint 80 pajtát számlálunk, akiket sikerült így fél év alatt a hálózatunkba bekapcsolni, és azon vagyunk, hogy minél több pajtát bemutassunk vlogok keretein belül, amit a Pajtakult YouTube csatornáján meg lehet amúgy tekinteni, és minden hónapban van a Hír TV-n egy magazin műsorunk. Úgyhogy megint egy új szerep, mert vloggerkedem, és műsorvezetésbe is most így hirtelen belekapcsolódtam, ami egy nagyon komoly szakma. És mivel beszélni amúgy nagyon szeretek, és mindig ilyen kis csacsogós féle lány voltam, ezért nagyon örülök, hogy ebben a szerepben is kipróbálhatom magamat, bár a szívem fáj, mert nincs annyi időm most zenélni.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mennyi idő jut így a zenére, mert hogy ezeket a szerepeket egymás mellett
tartani
működteted.
Nagyon nehéz, és az utóbbi két évben ez sajnos megcsorbult. Én nagyon bízom benne, hogy ahogy megint jön majd a tavasz-nyári időszak, egy kicsit az ember megint többet tud majd muzsikálni, de lényegesebben megcsapantak azért ezek a számok az előző évekhez képest, és ez nekem rettentően hiányzik. Viszont nagyon jó, hogy most lehetőségem van tényleg ilyen szerepeket is kipróbálni.
Igen, ez egyfajta útkeresés is valahol, hogy mi mindenre vagyunk képesek, mi mindenre vagyunk alkalmasak.
Mik azok a határok, amiket feszegethetünk még bennünk magunkban?
Ha már itt tartunk, említetted a női szerepet már a beszélgetésünkben korábban, hogy nőként, például zenekarvezetőként határozottan, céltudatosan fellépni. Egy nő 30 vagy akár később 40 éves korára egyre magabiztosabb lesz a személyisége, változik, szakmailag is. Te hogyan látod, mennyire tapasztaltad ezt eddig?
Most hirtelen így Rúzsa Magdi villant be előttem, hisz Magdi van abban a szerepben, akitől tényleg ezen a téren nagyon sokat tanulok, hogy maga körül rettentő sok férfit működtet és vezet egy személyben nőként, és nagyon sokat tanulok tőle. Tehát ez is egy folyamat, meg kell tanulnod a zenésztársaid, de mindegyik más személyiség, más jelleg is, máshogy mindenkinek felvenni a stílusát. Úgyhogy ez is egy olyan fajta folyamat, ami mindig erősít és fejleszt. Én azt gondolom, hogy jó vezető vagyok, bár erről szerintem a munkatársaimat kellene megkérdezni, de mégis működik ez a dolog közöttünk. És hát nőként ebben a szerepben lenni, én azt gondolom, hogy ez már egyre elfogadottabb, így a 21. században, és én is egy ilyen élharcos, egy ilyen amazonnak tartom magamat, aki igenis kiáll ezekért a jogokért, hogy mi is lehetünk ott, és lehetünk olyan jók, mint a férfiak, és egymást erősítve ez egy klassz dolog.
Igen, mert említetted, hogy a zene, illetve a népzene világában mennyire sok a férfi zenekarvezető.
Igen.
És zenész. Beszéljünk a munka és a magánélet összehangolásáról, hogyha már itt a különböző szerepekről is beszéltünk. Te hogyan csinálod, illetve mennyire van ez már most a fókuszban?
Hát nagyon fontos az, hogy magánéleted is legyen. Tehát én is abból töltekezem. Egyszerűen nem éghetek mindig 1 millió százalékon, csak a munkának éljek, és hála jó Istennek van egy párom, aki elfogadta és felvett elvette a ritmusomat. Nem is kellett az, hogy elfogadja, mert igazából én abban hiszek, hogy ha megtalálod azt, akivel te saját magad tudsz lenni, és tudsz vele azonosulni, akkor nincs miről beszélni. A párom egy teljesen más világból jött amúgy, ő nem népzenész, nem néptáncos, bár gyerekkorában néptáncolt amúgy, ő egy felvidéki származású informatikus, és itt élünk Budapesten. Azt gondolom, hogy az a fajta mentalitás, amivel ő rendelkezik, az kell azért, hogy engem néha így visszarángasson a mindennapokba, mert azért bennem van ez az erős művészi hajlam, hogy képes vagyok elkalandozni, és egy nagyon reális ember, aki tényleg két lábbal a földön jár, és nagyon jó, hogy így fogja a kezemet, és maximálisan mellettem van mindenben.
Amire még nagyon kíváncsi vagyok, az az inspiráció, hogy miből inspirálódsz, miből töltekezel. Nyilván egy pici betekintést engedtél az életedbe most már. Hogyan töltekezik egy zenész?
A természetben imádok hazamenni Zalába, jó nagyokat túrázni, sétálni, virágokat szedni, gyümölcsöket szedni, és édesanyámmal kimenni a kertbe, van egy hatalmas nagy kertünk, és alig várom a tavaszi szezont, hogy menjünk, vessünk, ültessük el a kis magocskákat, és alkossunk, ez is egy alkotási folyamat szerintem, is olyan jó augusztus-szeptemberben ezeket a növényeket így kiszedni a földből, és rácsodálkozó, hogy igen, ezt te tápláltad, ezen te dolgoztál, és ez egy annyira jó dolog, hogy megélhetem ezt a természettel való kapcsolódást. Én ebből tudok a legtöbbet táplálkozni.
Gondolom sokat énekelsz csak magáért az igen. éneklésért, az élményért, akár otthon is, vagy úgy képzellek, hogy mész az utcán, és lehet, hogy akkor
igen.
is. De szoktál zenét hallgatni, ami mondjuk esetleg nem kifejezetten népzene?
Szoktam, bár bevallom, hogy most egy jó ideje, olyan lelki folyamatok mentek bennem keresztül, hogy nem nyúltam a zenéhez, semmilyen zenéhez.
Tehát még a népzenéhez.
Még a népzenéhez sem. Valamiért olyan érzésem volt, hogy tudod, amikor beszélgettünk erről, hogy mélységekben vagy magasságokban, én most így karácsony előtt sajnos egy családi tragédia miatt egy elég nehéz folyamaton, lelki folyamaton mentem keresztül, és nem tudtam a zenéhez hozzányúlni, és pont egy-két nappal ezelőtt kapcsoltam be a Spotify-t, és akkor nyúltam be egy csíkzenekaros anyagba, ami egy kicsit így erőre kapott, indított, hogy új erővel próbáljam ezt az évet elindítani és elkezdeni. Vannak ilyen periódusaim, amikor egyáltalán nem hallgatok semmit, de természetesen mindenevő vagyok én is.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a népzenén kívül, tehát ha nem népzene, akkor a rock, a pop, a folk. Tehát
persze, minden jelen van az életemben, hát ezért is van Magdival ez a kapcsolódás, mert amikor a Lefámba én bekerültem ebbe a tehetséggondozó programba, megkérdezték tőlem, hogy én milyen fajta mentorral szeretnék együtt dolgozni, aki így kísér az utamon, és én maximálisan tudtam, hogy egy olyan zenésszel, aki nem ebből a világból származik, mint én, mert nagyon nyitott vagyok minden másféle stílusú zenére.
Meg hát mást is tud adni, másféle inspirációt,
igen.
nem zár be.
Pontosan, pontosan.
Ha már itt tartunk, akkor beszéljünk a tehetségről, és beszéljünk arról, hogy a tehetségen túl mi kell ahhoz, hogy valaki befusson, hogy valaki elismert legyen, hogy valaki sikeres legyen.
Nagyon sok szorgalom, önszorgalom, kitartás és hit. Én azt gondolom, hogy higgyél magadban, tarts ki, és menj előre mindig azon az úton, amit ide betettél a kis fejedbe, és higgyél abban, hogy ez sikerülhet. Hogyha egyedül nem is, de nekem tényleg az a tapasztalatom, hogy mindig voltak olyan jelek, olyan emberek, akik jöttek és megadták azokat a kezdőlökéseket, vagy tovább lendítettek azon az úton, amin én vagyok. Nagyon fontos, hogy higgyünk magunkban.
Példaképeid, nyilván beszéltél Sebestyén Mártáról, Rúzsa Magdiról, de rajtuk kívül vannak-e még példaképeid, és akár nem csak a zenéből, a zenevilágából?
A családom, a nagymamám és az édesanyám így a női ágron egyből arra asszociáltam, és most így beugrott az, hogy én nagyon sokat tanulom azért tőlük azt az önismereti folyamatot. Ők amúgy egyszerű emberek, és egyszerűségben élik a mindennapjaikat. És annyira jó, hogy ilyen őszinte, természetes, szeretetteljes kapcsolat van közöttünk, és hogy én ennek így részese lehetek, és a mindennapokban átélhetem velük ezeket a dolgokat, bár most én ugye napi szinten Budapesten élek már, és ritkábban járok haza Zalába, de ha már így egy 10 napot, én nekem ez a 10 nap az a határidő, ami alatt így azt mondom, hogy összecsomagolok és lemegyek, és ha van is olyan, hogy itt hagyom a páromat, hogy én most elmentem, mert haza kell mennem, akkor az azért van, mert nagyon szorosak a gyökerek és a velük való kapcsolatom, igen.
Nem beszéltünk még a zenei mediátor szerepkörről, hogyha jól emlékszem, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos az életedben, és ez egy új keletű fogalom itt Magyarországon, talán még mindig. Franciaországban, ahol pedig ezt tanultad, azért ez már egy picit kiforrottabb.
Én azt gondolom, hogy ez a fogalom, én ezt formálom. Most nyilván a pandémia alatt kevésbé vagyok ebben a státuszban, de az előtte levő időszakot maximálisan ezzel formáltam, hogy hogyan is. Hát úgy, hogy megalkottam a kiadványaimat, és megpróbáltam egy olyan fajta szemléletet laikusokhoz eljuttatni, most vegyük alapon az óvópedagógusokat, olyan fajta népzenéket eljuttatni hozzájuk, és megismertetni velük, meg szerettetni. Én azt gondolom, ez a kulcs szó egy mediátor munkásságában, hogy szerettess meg vele egy olyan műfajt, amiben ő egyáltalán nem volt jártas, egy zenei műfajt. De a gyerekekkel is szintén ez a fajta folyamat megy, és egyfajta iránymutatást adsz nekik erre az útra. Ezért is gondoltam és fedeztem fel, hogy minél kisebb korban, ha én is elkezdem ezt az oktatási folyamatot, belenevelődést, mint amit Kodály is javasolt. Hisz a zene országa vagyunk, azért ezt ne felejtsük el, rengeteg zenei tehetséggel vagyunk megáldva, és egy olyan fantasztikus 300 ezres, több mint 300 ezres népzenei gyűjtemény áll a Zenetudomány Intézet archívumában, ami a világon egyedülálló. Tehát ezzel a kincsel nekünk élnünk kell. Én pedig egy olyan fajta módszertant próbáltam, és próbálok teremteni a jövőben is, amivel elősegítem a magyarokat abban, hogy a saját kincsüket kreatív elemekkel még jobban megismerjék.
És mennyire találkozol értőfülekkel, mennyire nyitottak a magyar emberek erre a fajta szemléletformálásra, mert szemléletformálásról beszélünk.
Abszolút érzem azt, hogy nyitottak, egyre nyitottabbak, és amióta én a pályámon vagyok 15 éve, egyre jobban látom azt, hogy nyílik ez a fajta befogadás, gondolkodás, hála, és én hálás vagyok a közösségi médiának ezért, akár a Facebook, Spotify, Instagram, YouTube csatornáknak, mert rengeteg tartalommal el tudod már árasztani ezeket az oldalakat. És azt gondolom, hogy ha hasznosan és jól használod ezeket, akkor nagyon jól tud működni, és ebben én maximálisan hiszek, és életem végéig is ezzel szeretnék foglalkozni.
És egyébként kicsi gyerekekkel foglalkoztál, vagy foglalkozol, amikor van rá lehetőséged, ugye itt most a pandémia miatt beszéltünk arról, hogy kevésbé, de hogyha a fiatalokat nézzük, a tinédzsereket, a 10-20 éveseket, ők mennyire nyitottak a népzenére, szerinted?
Én elsősorban a kiadványaimat, azokat óvodáskortól 10 éves korig, tehát az általános iskola alsó tagozatának bezárulóig tartó időszakáig javaslom mindenkinek.
Na de hazamész Zalába, itt élsz Budapestet, mit érzel, mit látsz?
Én azt tapasztalom, hogy ez a 10 pluszos korosztály egy kicsit így eltávolodik alapvetően ettől az egész műfajtól, mert hogy jaj, de ciki, meg inkább hallgatok rappet, meg hip-hopot, meg TikTokon majd így ugrálok ezekre a videókra, én is az menő, és amikor felnőtt lesz, de már egyszer kiskorában ez bele lett ültetve, amikor felnőtt lesz, visszakattan. Elmegy a fonóba táncházra, elmegy folkocsmákba, elmegy nagyon-nagyon sok helyre, és visszatér.
Én nekem, vagy továbbadja a gyerekeinek.
Vagy továbbadja innentől fogva már a gyerekeinek. Tehát maximálisan ez a tapasztalatom, és ez egy sikertörténet valóban mindenki életében, főleg így az én munkásságomban, hogy rálátok, hogy elültetsz valamit, van egy kis képszakadás, nyilván ő is legyen nyitott, én is voltam lázadó, stb. De a többsége az visszatér, vagy benne marad. Létrejött Magyarországon egy olyan népzenoktatási folyamat, meg a Felszállott a páva televíziós műsor, és adott egy olyan löketet ennek az egész mozgalomnak, hogy már nem érzed ezeket a szakadásokat. Tehát, hogy fiatalok járnak a fonóba is, kamaszok vezetnek, kamasz táncházakat, több százan ott táncolnak, nyilván most szabályozások vannak is, korlátozások, de ez egy fantasztikus folyamat.
Tehát van még hol dolgozni, de van egy jó irány, ha jól értem,
van
ami
egy
elindult.
Jó irány, van egy országunk, egy nagy Kárpát-medencével megállva, és a világon mindenhol vannak magyarok, magyar közösségek, akik pedig szippantják ezt az egészet, mert valamilyen szinten ide tartoznak ők is, és akarnak tartozni, és én azt látom, én tényleg nagyon sokat voltam az elmúlt 15 évben külföldön, rengeteget utaztam népzenével kapcsolatban, és mindenhol akkora szeretettel fogadtak, mert kapcsolódnak ebbe az egészbe, és ez egy fantasztikus érzés mindenkinek.
Mesélj a terveidről, mennyire tervezel előre, mennyire tervezel hosszú távra, nyilván most ez egy nehezebb időszak, hogy mennyire lehet hosszú távra előre nézni.
Érdekes, mert most van egy olyan szakasz az életemben, amikor csak így sodródom az árral, és ez is jó, ezt is nagyon jó megélni. Nem pörgök és kattogok most azon, hogy jaj, mi lesz a következő nagyobb szabású projektem. Nyilván vannak munkálkodásaim is, és dolgaim, de nem érzem azt, hogy most hajtana a tatár, és én nekem fél év múlva egy nagy lemezt le kéne csapnom az asztalra. Szeretném megélni a pillanatot, és hogy megérjenek bennem azok a dolgok, azok a dalok, amiket el tudok majd énekelni akár egy-két év múlva. Az biztos, hogy nagyon szeretnék, amit már említettem a beszélgetésünk elején, elrugaszkodni az autentikus népzenei világtól, és egy kicsit kipróbálni magamat egy másik, egy világzenei formációban. Ez biztos, hogy terítéken van most, és ezzel mennek így az ötleteléseim, és én azt gondolom, hogy ezzel is fejlődünk, ehhez is fel kell nőnöm, és remélem, hogyha majd x év múlva beszélgetünk, akkor átadhatom neked majd azt a csomagot, ami az elmúlt időszakomat majd így prezentálja, hogy mifelé formálódtam.
Térjünk majd vissza rá. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást.
Laposa Julcsi, junior prima és aranypáva nagydíjas népzenész, népdalénekes, zenei mediátor volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, és akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.